Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az első Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Foglaljuk el a helyünket, keressük a 372. dicséretünket, és hasonló lendülettel énekeljük el. Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 13. részében, az első néhány verset. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta, tanító, Barnabás és Simeon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és bőtöltek, ezt mondta a Szentlélek, válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor bőtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Ők tehát a Szentlélektől kiküldve lementek Szeleukiába, onnan pedig elhajóztak Ciprusba. Amikor Szalamiszba értek, hirdették az Isten igéjét a zsidók zsinagógáiban. János is velük volt, mint segítőtárs. Miután bejárták az egész szigetet Páfoszig, találkoztak egy zsidó mágussal és álprófétával, akinek Bar Jézus volt a neve. Ez közel állott Szergiusz Paulus helytartóhoz, aki értelmes ember volt. Ő magához hívatta Barnabást és Sault, mert hallani kívánta az Isten ígéjét. De Elimás a varázsló, neve ugyanis ezt jelenti, szembeszállt velük, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hittől. Saul pedig, akit Pálnak is hívtak, megtelve Szentlélekkel erősen ránézett, és így szólt: te mindenféle csalással és gonoszsággal tele ember, te ördögfajzat, te minden igazság ellensége, nem szűnsz meg elferdíteni az Úr egyenes útjait. Most íme az Úr keze rajtad van, és vak leszel, nem látod a napot egy ideig. Erre hirtelen homály és sötétség szállt rá, és botorkálva keresett vezetőket. Amikor a helytartó látta a történteket, hitt, elámult az Úr tanításán. Isten tegye áldottá az ő ígéjét, annak befogadását, hajtsuk meg a fejünket, és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked azért, hogy adtál nékünk világosságot, és adtál nékünk látást, és hadd könyörögjünk azért, hogy valamiképpen el ne vakuljunk. Ezért szükségünk van újra és újra eljönni, hogy az igazság beszédét és igéit halljuk, amelyik megtisztít bennünket, amelyik helyreállítja érzékelésünket, józan ítélőképességünket, a mi hitünket. Hadd könyörögjünk azért, hogy minél többen érezzék annak szükségét, hogy az Úr egyenes útjain járjanak. Ha te nem vezetnél bennünket, ugyanhová lennénk. Így kérünk most, hogy áld meg az ígét, cselekedd meg azt, hogy megelevenedjen a régi történet, és itt és most maivá, személyre szólóvá legyen. Ez a te csodád, ez a te ajándékod. Ezért könyörgünk te hozzád, jövel Szentlélek Úristen, töltsd be szíveinket éppen. Áld meg a szólót és a hallgatót, hallgass meg a mi kérésünket, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, Kérném a gyermekeket, gyertek csak ide szépen bátran, ki még nem volt esetleg, az is. Hát a másik oldalra is gyertek. Látszik, hogy szünet van, úgy, így köszönöm szépen. Köszöntelek benneteket, áldás békesség. Egy olyan példát akarok mondani, amit biztos, hogy ti már ismertek. Vannak a nagyon drága jó autókban olyan rendszerek beépítve, hogy úgy hívnak, hogy műholdkövetés, ki hallott már erről. A terészben, igen. Tehát ez azt jelenti, hogy az autót el akarják lopni, akkor elkezd benne szólni egy ilyen kis csipogó, és puff, megtalálják, megfogják a tolvajt. Nem tudja ellopni az autót. És azon gondolkodtam, hogy itt a nyár, kicsit tágasabb lesz most a világ, könnyebben jövünk, megyünk, elkéreckedünk, vagy éppen nem annyira. Ugye, nagyon-nagyon fontos, meg aztán hittanórára sem biztos, hogy mindig eljövünk, hogy legyen bennünk valami kis műszer, maradjon bennünk, amelyik azért jelez föl, ugye, mert ezt műholdra föllövik, aztán műhold meg a rendőrségre visszaviszi az információt. Hát mi nem műholdra lövődözünk fölfelé, ugye, hanem az Úr Jézus Krisztusra. És nekünk nagyon fontos az, hogy ő mindig tudja, hogy hol vagyunk. Ő persze amúgy is tudja, de hogy megtaláltassunk mindig, el ne vesszünk. Ennek a nyárnak sokféle veszedelme is van a nagy szabadságban. Maradjon meg bennetek ott minden nap ez a gondolat, hogy én ő besugárzása, vagy az ő üzenete alatt vagyok, ma is érvényes, figyel rám, nem engedi, hogy valami történjen velem, és ezért én mindig visszajelzek neki egy-egy esti vagy reggeli imádsággal, és úgy megvagyunk egymásnak, jó? Hát erre figyeljetek ebben a nyárban, és kívánom azt, hogy sok jó dologban legyen részetek, és semmi rosszban. Áldás, békesség, szervusztok!
Áldás, békesség!
Kérném szépen, akkor a igehirdetés előtti éneket, a 164. dicséretünket énekeljük. Testvérek, a felolvasott történet egész az igényekben aláhúzok egy-két verset. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta Szentlélek, választátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Fogaljuk el a helyünket. Mert testvérek, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben haladunk előre. Nagyon fontos könyve ez a mindenkori egyháznak, mert a misszió születésének a története is, és mondhatnám azt is, hogy példatára is, olyan problémákra hívja fel a figyelmet, amilyen modern gondolkodásunkból egyszerűen kiesett, vagy éppen a módszerek és mindenfajta hasonló dolgok lesznek a mindenhatók, és elfeledkezünk az alapokról. Egy kicsit oda vezet bennünket ez, és talán előre visz bennünket a misszió kérdésében, az egyház feladata, egy gyülekezetnek a feladata kérdésében. De továbbra is annak vagyunk tanúi, emlékszünk talán a múlt alkalommal, de Péter és Kornélius történetéről beszéltünk. Kicsit visszaemlékezve azt láthatjuk, hogy az apostolnak, Péternek is tanulni kell, tehát ő úgy tanít, hogy közben tanul maga is, egészen új dolgokat is meg kell tanulnia, miközben prédikál, vitatkozik, mégis ugye ezt olvastuk, még talán emlékszünk rá, hogy most kezdem igazán megérteni, hogy nem személy válogató az Isten, hanem minden nép között kedves ő előtte, aki féli őt. Ezt mondja a nagy tekintélyű Péter, hogy most kezdem megérteni. De milyen rendkívüli mondat ez, elindulnak a misszióba a lélek bátorításával, és közben ezt mondja az apostol, hogy csak most kezdem megérteni, egy kicsit betömi az okosok száját, akik mindent tudnak előre, megterveznek, és aztán végrehajtják, arra tanít, hogy nem annyira tervezni lehet a missziót, kell természetesen, nem megyünk a vakvilágnak neki, hanem sokkal inkább ott és akkor meg kell szólalni az Isten igéjének az ő szent lelke által, és az evangélium ragadja meg a lelkeket. Tehát el kell ide jutni attól, hogy én már nagyon sokat tudok, én már nagyon bölcs vagyok, figyeljetek rám, majd megmondom, mit kell csinálni, el kell oda jutni, hogy most kezdem megérteni. Minőségi különbség. Számomra is öröm és csoda, hogy az Isten a pogányok felé fordul, tehát legyenek ilyen elismeréseink, ugyanakkor ez abban a gondolatban, vagy abban a hullámhozban zajlik, hogy most kezdem csak megérteni, hogy ez mit jelent. Az ilyen emberre figyelnek oda igazán. Szóval, hogy értjük ezt, nem kell túl ragozni, hogy minden tudó emberek vannak, akik mindig megmondják, és vannak olyanok, akik ezt csak azt mondják, hogy most értem először igazán, és ezekben az emberekből árad az a erő, az a hitelesség, ami megragadó is. Továbbadja az Isten igazetét. Nos, hát ezt egy kicsit azért, hogy visszakapcsoljunk, hogy itt a kezdetekben különböző felismerésekre kell eljutni a fiatal kereszténységnek, de itt egy újabb fontos állomás szólal meg az antiókiai gyülekezetben, Pál és Barnabásnak a gyülekezete ez, és hát ez egy picit különbözik a jeruzsálemi gyülekezettől, az talán egy kicsit konzervatívabb, merevebb, ez egy picit szabadabb világ, és innen indulnak útnak Pál és Barnabás az első nagy missziói útra. Ettől kezdve nem Saul többé, hanem Pál apostol. És hát valóban világra szóló jelentése van annak, hogy Pálék elindulnak, valahogy valami nagyobb szabású dolgot várnánk, egy kibocsátó istentiszteletet, összejönnek az összes apostolok, mindenki, és ugye egy csodálatos nagy szép liturgiában azt mondják, hogy hát akkor induljatok el, és kezdjétek el misszionálni a pogányokat. Hát erről nincsen szó, itt néhány ember van, összesen öt embert említ az ige, és közülük választja ki az Úr Pált és Barnabást, tehát ötből kettőt. A kevésből még kevesebbet lehet ezt mondani. Kicsit a Gedeon történetére emlékeztet, hogy a 32.000-ről indulunk, és 300-dal fejeződik, hogy ezek azok, akik alkalmasak arra, hogy megbízják a csatát, ezek menjenek, meg fogják nyerni. Így is történik. Tehát a kevésből még kevesebbet választ ki az Isten, és mégint két ember indul az akkori lakott, ismert világ evangélizálására, misszionálására. Azt gondolom, hogy alig ha tudjuk ezt ma végig gondolni, és hát nem arról van szó, hogy vigasztalódjunk, hogy hát kevesebben vagyunk, egyre kevesebben, na de hát ugye Pálék is csak ketten voltak, én azt gondolom, hogy itt, de azért ahhoz képest, ugye még mindig sokan vagyunk, vannak ilyen mondások, nem ezt kell nekünk látni, hanem a lényeget, ami ma sem más, mint akkor, az, hogy valóban a misszióban nem a létszám, sem a feladat nagysága nem számít, hanem az Isten nagyságát kell meglátnunk, ahogy az erdélyi ének mondja, hogy nagy vagy te Uram, nagy a te hatalmad, ezt kell meglátni. És Pálék ezzel a munícióval, ezzel a kondícióval indulnak, ezért elég a kettő. Aztán azt is látni kell, hogy nagy szükség van természetesen szolgáló lelkekre, bővíteni a szolgáló közösség körét. És az ige szerint nem keresni kell őket, főleg nem kérlelni, rábírni nagy nehezen, hanem elkérni azt a felismerést, hogy Uram, ki az, akit te kiszemeltél erre vagy arra a szolgálatra, ez a lényeg. Senki sem tétlenkedik. Egyébként ugye sem Simeon, Lucius vagy Manaén, hogy a neveket olvassuk, de Pál és Barnabás indulnak neki a nagy útnak. És ezt elfogadták az Antiókiában, mint az Isten szent lelkének a rendjét és rendelését. Tehát mit látunk? Azt, hogy a szolgálat és szolgálók mögött ott van a könyörgés. A gyülekezet egésze, a tanítók és proféták kérik az Isten lelkét és útmutatását, hogy indítson némelyeket szolgálatra, jelentse ki és mutassa meg. Ezt nem lehet kihagyni, ezt a lépést. Itt vagy megáll az egész dolog, vagy innen próbál elindulni. Tehát könyörgés, hogy mutassa meg az Isten, hogy kik azok, akiket ő indított. Miért fontos ez? De azért, mert ezzel a két emberrel is el lehetett kezdeni a világ kereszténységének a történetét. Tehát ez van Antiókiában, ez történik. Ahogy mondtuk, nem olvasunk ott nagy-nagy előzetes tervezésekről, tehát persze, hogy volt úti céljuk, nem szaladtak neki a világnak, de annál többet olvasunk könyörgésről, böjtölésről, hogy az Isten mutassa meg az alkalmas embereket. Miért van fontos? Miért hangsúlyozza ezt ennyire a Szentírás? Hát egy olyan hasonlatot találtam, vagy gyártottam, ami elnézést kérek, de a nagy amerikai hadigép, az mindig megifezett engem is, megfertőzött, hogy hadd hasonlítsam az egyházat és a missziót egy anyahajóhoz. Az anyahajón van nagy személyzet. Tehát mindenféle dolgok, a elektronika, mindent, az érteni kell hozzá, vannak mérnökök, egyebek, aztán vannak konyhások, szakácsokat takarítani is kell, sok ezren vannak. Miért? Azért, hogy egy szám szerint nagyon kicsi létszám, hogy a pilóták eljussanak bizonyos célokhoz. Mondom, elég militáris a kép, de ezt talán értjük ezt, hogy az egész nagy hatalmas gépezet azért működik, hogy ezek az emberek oda eljussanak jó messze az anyahajótól, aztán oda visszatérjenek. Oda, ahol igazán éles a helyzet. Akárkiket nem lehet küldeni. Azokat, akik erre valók, alkalmasak a Szentírásnak a gondolatában és nyelvén, akiket az Isten kiválasztott és erre a feladatra alkalmassá tett. Tehát az egész nagy apparátus ezt a célt szolgálja. Gyülekezet, az nem azt jelenti, hogy ülünk és van három ember, aki végzi a misszió feladatát. Nagyon sok feladat van egy gyülekezetben, de mindez azért történik, hogy a fronton emberek legyenek, akik sikerrel végzik a missziónak, igenhirdetésnek és a hívogatásnak a nagy szolgálatát. Tehát és már kevésbé harciasan szólva, hogy Pál és Barnabásan elindulnak, azonnal belekerülnek egy ilyen harci helyzetbe. Ez mindjárt minta is arra, hogy miről van szó, hogyha elindul egy gyülekezet kifelé, és elkezd hívogatni, és elkezd kifelé szolgálni, és növelni akarja magát Jézus Krisztus parancsának engedve. Mi történik? Mert egyébként lássuk meg azt, hogy a gyülekezet azért egy viszonylag biztonságos hely. Ez egy biztonságos bázis, ahol megtanultuk egymást, megismertük egymást, oda is figyelgetünk egymásra, tehát nagyon sok támaszt kapunk, de amikor kilépünk, amikor, úgy mondom, nyitunk, ahogy megindulott is annak idején, hogy a keresztény misszió a világba, egy maroknyi ember részéről, azonnal benne vannak tűzvonalba. Hát ez a Bar Jézus történet, ez ezt mondja el, hogy ez mit is jelent, illusztrálja ezt, hogy a gonosznak nem az a célja, hogy pusztuljon az egyház feltétlen, csak ennyi, maradj benne, maradj magadnak, legyél, érezd jól magad a magad körében, hogy csinálhatsz, amit akarsz, a kinti világ az én felségterületem, abban ne szólj bele, az más. Nos, Ezért is olyan fontos, hogy azok végezzenek ilyen szolgálatot, hogy az Isten lelke kiválasztott, megerősített erre a feladatra. Tehát itt egy jelzés van a misszió elején, amit Pál később ugye így mond, hogy nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, vagy új fordítás szerint nem test és vér ellen folyik a mi harcunk, hanem erők, hatalmak, sötétség világának urai és gonoszság lelke jelen, egy szellemi küzdelmet kell megvívni. És akkor ezt a történetet még nézzük meg, ugye röviden Páfoszban találkoznak ezzel a Bar Jézussal, aki ott a helyi helytartót, aki egy kiváló ember lehetett a leírás szerint, értelmes ember is volt, jó vezető is volt, nos, emögé vagy emellett oda befurakszik. Ez valamit tud ez a római katona, hallott az Ószövetséget, megfogta őt a zsidóságnak a törvénye, hite, aszkézis, a tisztasága, valamit hallhatott az evangéliumról is, és hát kell neki az, aki ezt ismeri, aki elmondja, és milyen érdekes, ugye, hogy megjelenik ez a Bar Jézus, ez azt mondja, hogy Jézus fia, ugye az a nevében is arról beszél, hogy hát én vagyok az, aki ezt tudom, én vagyok az, aki ezt neked el fogom magyarázni, és eközben ez egy hamis próféta, eközben ez egy olyan ember, aki megpróbálja befolyása alá keríteni ezt a vezető embert, és rajta keresztül ugye nagy hatalomra tehetne szert. Az ő feladata, ugye azt mondja, hogy szembeszállt velük, bármint az apostolokkal, és igyekezett eltéríteni a helytartót a hitétől. Mondhatnánk, hogy a gonosz ügynöke ő, és ez a feladat, ez a küldetés, na ez a front, ahol Páléknak hirdetni kell az evangéliumot. Hát ez egy nagyon fontos, rövid, de nagyon fontos természetrajza, szellemi természetrajza annak, hogy mivel kell szembenézni a mindenkori hívő népnek. Egy elszánt, ravasz, szélhámos valójában a lélek ölő szolgálatában áll. És okos. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy okos, nem olyan könnyen átlátható, nem olyan könnyen leleplezhető. Az anti lelket mondja, hogy nem szabad lebecsülni. És azt mondani, hát mi védettek vagyunk, hát mi nem kell, hogy féljünk. Ugye a tisztán látás az egyetlen, ami ebben segít, és ebben nincs kompromisszum, nincs keveredés, nem lehet egyezkedni. És hát ugye, amikor ütközés van, amikor megkezdődik a harc, akkor Pálékon keresztül megszólal az igazság lelke, és csak tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ők azok, akik igazán erre alkalmasak, felhatalmazottak, és a lélek erejével, a tiszta igével érkeznek. Hát ezért lesznek győzők, hogy a helytartó hitre jut, ahogy olvastuk, ez a Bar Jézus meg megvakul, végül is minden manipulátornak azért azt hiszem ez a sorsa. Tehát foglaljuk akkor össze, hogy kilép a misszió, egyszer ugye olvastuk a Péterféle történetben, és aztán tovább tanítja Isten az ő népét, Pál apostolon keresztül. De nagy biztatások vannak ebben. Van ott öt ember igazán, akiről azt lehet mondani, hogy ők ott a vezetők, a tekintélyek, nem sok. Ebből kettőt kiválaszt az Isten lelke, ez azt jelenti, hogy ez már tényleg nagyon kevésnek tűnik, mégis elég kettő is, mert az Isten lelke van velük. Ez a kulcskérdés. Aztán a másik, hogy a gyülekezet nem pusztán passzív közösség, hanem egy kérő, könyörgő, Istennek szolgáló közösség. Ezért itt is legyek egy kicsit praktikusabb, de használjuk ki azt a lehetőséget, hogy van gyülekezetnek ima közössége, és újra mindig igyekszünk ezt növelni, újra tervezni, tovább vinni. És hát a sok más feladatot is természetesen meg kell oldani, és az ember sokszor úgy érzi, hogy hát ez nem olyan fontos feladat, ez nem olyan látványos, ez nincs az első helyen, érezzük magunkat úgy benne a gyülekezetben, és úgy érezzünk indítatást bármilyen feladatról, hogy mindez azért van. Mindez azért történik, hogy az Isten ígéje az ő hirdetessék, és az ő neve dicsőítessék ebben a világban. Tehát nagyon fontos minden szolgálat, hogy bármit teszünk, most nem sorolom fel, hogy ettől meddig. Mindez egy cél érdekében történik. És hát nagyon döntő ezt a végén, hogy a sorrendet is tudni kell. Kell tudni, kérni és várni imádságban. A magam egyéni dolgaiban is így van ez. Várni a lélek munkája, és amikor Isten lelke indít, megjelöl, kiválaszt, úgyis fölismeri a gyülekezet, akkor viszont engedelmeskedjen, és tegye meg, amit az Isten megmutatott. Isten áldja meg a mi gyülekezetünket, gyülekezetnek a szolgáló közösségét, mindazokat, akik éreznek magukban valami tetre készséget, hogy figyeljünk oda együtt az igére, Isten szent lelkére, és kérjük az ő útmutatását. Amen. A 138. dicséretünknek az első versét énekeljük. Válaszul 138. Zsoltán, bocsánat. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindenek előtt hagy köszönjük meg néked azt, hogy mi a Krisztusról nevezett közösségben élhetünk, gondolkodhatunk, hihetünk, cselekedhetünk, és bizony azt látjuk, hogy milyen sokan vannak, akik valami másba vetik bizodalmukat, és milyen sokan vannak, akik keresnek, nem találnak támaszt, akik valami fajta szellemiségnek a hatalmába kerülnek, vagy akik éppen föladják a keresést. Bocsáss meg nékünk, hogy sokszor néma ajkúak vagyunk, amikor meg kellene szólalni, hogy a mi biztonságos területünk mégiscsak idebent van, odakint elbizonytalanunk sokszor, mint keresztények, mint bizonyságtévők, hagy kérjük a szólásnak bátorságát, hagy kérjük ott és akkor azokat a szavakat, vigasztalásokat, bátorításokat, és mindenek előtt meggyőző hitet, ami arra kell, hogy valaki elinduljon feléd. Hiszen ezért vagyunk ebben a világban. Megköszönjük néked, hogy olyan sokat kapunk tőled. Megköszönjük néked azt, hogy újra és újra táplálsz bennünket, és lássuk meg azt, hogy nem azért, hogy mint egy jólakottan éljük a mi világunkat, hanem azért, mert sok mindent kell tenni te országod ügyében. Ne legyünk passzívak, hanem sokkal inkább legyünk bátrak és erősek, de tudjuk, hogy mikor kell elcsendesedni, felfelé figyelni, mikor kell könyörögni, te szent lelked irányítson bennünket ebben. Most különösen könyörgünk azokért, akik megszomorodtak, hogy éljék át és tapasztalják meg azt, hogy ott vagy velük. Olyan fontos ilyenkor látni szerettünk elvesztésénél azt, hogy nem a semmibe hullunk, hanem a te hazahívó szavad szólalt meg, és valami olyan dolog történt, ami valójában jó dolog, hogy egy-egy hívő testvér hazaérkezik te hozzád. Áld meg a gyászolókat, áld meg mindenkit, aki ilyen terhet hordoz, legyél vigasztalásunkra, hagyj kérjünk azokért, akik pihenni vannak, őrizd meg őket, legyen tartalmas a pihenésük, testben, lélekben és szellemben egyaránt. Könyörgünk a gyermekeinkért és időseinkért, és könyörgünk a betegeinkért is. Légy velünk a jövő héten is, minden napokban, munkáinkban, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 228. dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket, Jehova csak néked éneklek. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.